Én azt hiszem, hogy itt van az alkalmas pillanat arra, hogy Naimányi Lászlót meghallgassuk, aki hát valamilyen módon egy azok közül, akik hát túlélték, és hogy hogyan ezt a korszakot arról beszélni fog.
Nekem Bognár tulajdonképpen egy nagyon kis epizód volt az életemben, egyszer léptem ott föl, arra is úgy emlékszem, mint egy rémálomra, tehát borzasztóan nem inspirált az, hogy mindenkit ismertem. Azóta is sokszor volt ilyen rémálmom, hogy mit tudom, hogy Torontóban csinálok egy színházi előadást, fölmegy a függöny, és mindenkit ismerek a nézőtéren. Tudtam úgy nagyjából, hogy ki az, aki besúgó a társaságból, ki nem. Tudtam, hogy bármit lehet csinálni, mert elfogadják. Engem borzasztóan bénított az, hogy olyan volt, mint egy családi esemény. De hát ugyanakkor éppen ez volt a jelentősége. És hát nyilván nem véletlen az, hogy ekkora érdeklődés van az akkori történetek iránt. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez egy borzasztó fontos periódusa volt a magyar művészet történetnek. Egy hosszú hiátus után akkor 60-as, 70-es években tört be Nyugat, tört be Európa, Magyarországra, tehát el voltunk teljesen szigetelve. De ugyanakkor különös módon nagyon tudtuk azt, hogy a gondolkodás milyen irányba megy odakin. Becsempészett könyvekből, nagyra tartott információdarabokból fölépítettünk egy képet arról, hogy mi folyik odakin, és megpróbáltunk bekapcsolódni. Nekem ez Bognár, tehát tulajdonképpen egy Európa felé nyitó alagútnak a végén állt egy kápolna.
Azt különben így visszafele nézve is tán egy csoda, hogy akkor ott van egyáltalán lehetőség volt arra, hogy működhessen ez jó néhány évig.
Igen, hát nagyon vigyáztak akkor arra, hogy csak felülről jövő kezdeményezések működhessenek. Példátlan dolog volt, hogy a Galántai Gyuri megkapta ezt a kápolnát, és egy alulról jövő magánkezdeményezésből bármi is születhessen. Hát én saját bőrömön tudom ezt, én színházat próbáltam csinálni, ami hát úgy működött, hogy minden egyes előadás után kirúgtak bennünket az éppen aktuális művelődési házból. Ez adott egy új energiát, hogy végül is nem párthatározatot hartunk végre, nem azt csinálunk, amit akarunk. Bognáron, amikor én bekapcsoltam, nem volt semmiféle előzsűri, a Galántai Gyuri meghívta a barátait, és így kerültünk be. Performance csináltam, ott nem kellett semmiféle engedélyt kérni. Igaz, hogy utána megjelent ez a ominózus Szabó László cikk, az én Hajas Tiborral tartott előadásom és a Halász Péterék föllépése kapcsán. Abból a szempontból volt nagyon ellenőrizve az, hogy ott mi folyik, hogy rengeteg besugó és titkos rendőrnyüzsgött a környéken. De amikor én ott voltam, akkor minimum egy negyede beépített ember volt a közönségnek. Megvoltak a módszerek arra, az ember beadott egy fals információt, és hogyha rámozdultak, akkor az ember volt a besugó.
Milyen volt ez a bizonyos performance, amit itt Bogláron hangzott el, vagy adták elő?
Hát amennyire én emlékszem, a Hajas Tiborral és az én színházammal csináltunk egy közös performance-et, aminek a lényeg az volt, hogy a színházat fölköltöztettem egy ilyen nagyon szakadt régi hálóba, a közönség fölött fügtek, úgyhogy nem lehetett látni őket, egy nejlonnal be volt takarva, csak egy ilyen veszélyérzet volt, hogy mikor szakad a fejünkre, és mi pedig alul a Hajas Tiborral, mézes madzaggal összekötöztük az embereket. Senki nem tiltakozott ez ellen. De ennyi volt tulajdonképpen a performance. Nekem ez a fél óra volt a Boglárra való kapcsolaton tulajdonképpen.
Mit jelentett Boglár szellemi közösségen túl?
Nagyon fontos fókuszpontja volt az akkori magyar érvényes kultúrának. Elég sok ilyen fókuszpont volt, nagyon fontos volt az Ifjú Művészek Klubja, ami egy ilyen engedélyezett gumiszobaként működött, mellette a Bercsényi Kollégium. Én magam a Vásárhelyi Kollégiumban, a Műegyetemen állítottam ki először, és ott csináltam színházat először. Nagyon fontos pontja volt az akkori kultúrának a Ganzmávag Művelődési Központ, ahol a Pap Tamás barátom dolgozott, és az állása kockáztatásával kiverekedett olyan programokat, amit sehol nem engedtek. Meg mi csináltuk meg a Molnár Gergely barátommal az első román filmsorozatot például, ami hát példanélküli volt, és hát nagyon sajnálom, hogy mindmáig nem tudatosult az emberekbe, hogy legalább olyan fontos filmiskola volt, mint a Cseh új hullám Romániában, Pintyiliével kezdve.
Mi volt abban a bizonyos Szabó László cikkben, ami aztán elhírhet vagy elhíresült?
Hát volt egy csomó rossz indulat, egy csomó hazugság. Én már úgy részletesen nem akkor olvastam utoljára ezt a cikket, azóta nem olvastam el. Teljesen hamis állítások, egy hisztériakeltés. Szokás szerint megpróbálta ilyen közbüntényes cselekményként föltüntetni a művészetet, ami ott folyt. Megpróbáltak Boglár lakosságát ellenünk hangolni, aminek a következménye az lett, hogy aztán a kápolnát bezárták.
73-as bezárás, hát ez nem csak Boglárt érintette, tehát maga az egész avantgard, mint hogyha lelassult volna, rengetegen ekkor mennek el.
Hát én jóval később mentem el, én 78-ban mentem el, azt hiszem a Szent Jobbi ment el 75-ben, és a halászék. Igen, igen, igen. Valamennyire megváltozott a kultúrpolitika, tehát a 70-es évek első felétől már nem küldték az embereket olyan könnyen börtönbe, hanem megpróbálta a rendszer inkább kizavarni őket az országból különböző eszközökkel, tehát lehetetlené téve a munkájukat, rendőrségi zaklatások, stb. Az én esetemben ez történt, hogy nem tudtam már egyáltalán, nem tudtam színházat csinálni, nem tudtam filmet csinálni, az írásaimat nem publikálták, és mellette rám küldtek egy ilyen zaklató osztagot. Nem mertek börtönbe csukni, mert akkor nyugaton megjelentek volna a cikkek arról, hogy a rendszer üldözi az értelmiséget, vagy a másik gondolkodókat. Tehát úgy intézték a dolgot, hogy a kellemetlen emberek azok menjenek el.
Epekedő vágyálompor, koromor, egy napnak született eset, beszéd, 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 beszéd. Kiáraton kívül minden személyszeszély.
Marton Éva interjújában Naimányi Lászlót hallották. Én viszont azt is hallottam közben, hogy Szent Jobbi Tamás és Haraszti Miklós felidézi azt a pillanatot, amikor Tamás el akart, avagy nem akart menni az országból. A